Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a hetes stúdió második óráját, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, a nagyvilág és a hazai élet eseményeit vitatjuk meg tanult újságíró kollégáimmal. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Bálint Orsolyát, a Népszava napilap szerkesztőjét.
Jó napot kívánok!
László József kollégámat, régi rádióst, illetve a MUOSZ újságíró akadémiának igazgatóját, és természetesen Bolgár György kollégámat. Kezdjük talán akkor egy óriási meglepetéssel, hiszen tegnap reggel a miniszterelnök a Kossuth Rádióban közölte, amire a londoni bookmakereknél nagyon jó occokkal lehetett fogadni, hogy Varga Mihály lesz a Magyar Nemzeti Bank új vezetője jövő márciustól. Tegye fel a kezét, aki ezen nagyon meglepődött.
A reggeli tornán már túl vagyunk, úgyhogy nem tesszük fel.
Te milyen ottszal fogadtál egyébként?
Hát én egyébként nem fogadtam, mert én nekem már tegnap este is azt írták a hírekbe, hogy szinte biztos, hogy Varga Mihály lesz. Ami az érdekes egyébként, az az ő személye. Mert hogy valamiért ő körülötte is egy ilyen hasonló aura alakult ki a médiában, mint annak idején Pokorni Zoltánnal kapcsolatban. Ugye őt nevezték emberarcú fideszesnek. Ugye Varga Mihályról is azt terjedt el a városban, hogy hát ő egy nagyszerű közgazdász, nagyszerű pénzügyminiszter. Aztán valahogy az Orbán kormány összes pénzügyi stikliét is mindig megszavazta, jóvá hagyta, nem tiltakozott el.
Ki dolgozta?
Sőt.
Én reméltem, hogy ironikusan érted azt, hogy egy nagyon érdekes figura, mert nála kevésbé érdekes figurát alig ha tudnék mondani a magyar kormányzati életből.
Na de ez egy pénzügyminiszternél nem hátrány.
Abszolút, ő egy jó hivatalnok, egy lojális káder, és azt gondolom, hogy pont ezt várják tőle, hogy egyrészt rendben tartsa az egészen kaotikus és borzasztó fiskális helyzetet a Nemzeti Bank oldaláról, tehát hogy ne legyen ez a konfliktus, ez a húzavona a kormány és a Nemzeti Bank, illetve a pénzügyminisztérium, gazdasági minisztérium és Nemzeti Bank frontvonal, ezt megszüntesse.
De bocsánat, ez nem egy strukturális ellentét volt, ez egy személyes ellentét volt.
Valóban volt benne személyes ellentét is. Hát én most elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz majd ezután például a Matolcsi Birodalommal. Tehát az például akár az a vagyon, amit családilag felhalmoztak ők, annak ezek után milyen sorsa lesz, hogyha most már ugye megszűnik az a fajta védettség Matolcsiék felé, ami eddig megvolt.
De hát ők talán tettek némi óvintézkedést, vagy óvintézkedéseket okulva az elődeik példájából. Legalábbis erről lehet olvasni.
Igen, a HVG írta, hogy azért szépen szorgosan menekítették ki a vagyont, és azért Orbán bár nyilván nem felejt, ebből a szempontból nem felejt, de egyrészt érdekes volt a reakciója pénteken a rádió interjújában, nyilatkozatában is, szózatában, hogy tulajdonképpen mennyekbe menesztette Matolcsit, olyanokat írt a javára.
Milyen egész értelemben?
Most a szó jó értelmében. Szóval úgy dicsérte őt, minthogyha nem lettek volna összetűzéseik az elmúlt években, amik valószínűleg abból fakadtak, hogy Matolcsi egyrészt úgy érezte, hogy nem az történik a gazdaságpolitikában, amit ő mond, amit ő szeretne, hanem az, amit az óvatosabb, mérsékeltebb Varga Mihály. És ez volt az egyik, a másik, hogy nehogy már az én nyakamba varják azt a nyomorult inflációt, azt a 26%-osat, gondolatta Matolcsi, már pedig kinek a nyakába lehetne, természetesen legalább fele részben az övébe, a másikat azért ne vegyük el ezt a díjat Orbán Viktortól sem, mert az a pénz, amit ő kiszórt a magyar gazdaságba még a választások előtt, 22 előtt, az egyértelműen hozzájárult a magas inflációhoz, és ez nyilván nem Matolcsi döntése volt. Szóval ilyen személyes okok miatt estek egymásnak, vagy a Nemzeti Bank, illetve Matolcsi az Orbán kormánynak, Varga Mihálynak. Hát most jön helyette
Nagy Mártonról, a korábbi
igen,
volt helyettes.
Akit nagyon utált. De a lényeg az, hogy most jön egy tényleg olyan ember, akit nem igazán lehet megkülönböztetni a tapétától, és azt fogja csinálni, amit Orbán Viktor mond. Ez nem kétséges. Ezért aztán ennek az eseménynek, ami máskülönben érdekes lehetne még Magyarországon is, hogy mégis kit választ a kormány, kit javasol a kormány, mert végül a parlamentnek kell döntenie. Ne felejtsük el, nem csak úgy Orbán Viktor dönt, a parlament kit választ, annak bár lehetne valami értelme, vagy érdekes.
Ő azért úgy fogalmazott, hogy ő választotta ki Varga Mihályt.
Képzeljük el ezt az esetet, hogy a parlament leszavazza, nem szavazza meg. Azt mondja, hát mégis ez egy fideszes képviselő. Ez kezdettől fogva fideszes politikus volt. Jó, hát fontos gazdaságpolitikai tisztséget a kormányba betöltött, tehát ért hozzá, nem kétséges. De hát miniszterelnök úr, nem független pénzügyi szakembert kellene kineveznünk az önálló, a kormánytól független Magyar Nemzeti Bank élére? És erre mit fog válaszolni Orbán Viktor?
Hát biztos akkor előveszi a kalapból Surányi György nevét például. Na jó, ezt viccnek szántam.
Ha csak úgy nem.
Az az igazság, hogy ők sokáig beszélő viszonyban voltak, tehát jól emlékszem arra, 2009 táján, amikor éppen kormányválság volt Magyarországon, 8-9, amikor lemondott Gyurcsány Ferenc és miniszterelnöki casting volt, akkor ugye szóba került Surányi György neve is, és Orbán Viktor valami olyasmit nyilatkozott, hogy hát ő nagyon nagyra becsüli Surányi Györgyöt, és úgy gondolja, hogy a jövőben komoly szerep vár rá. Valami ez hasonló volt a nyilatkozat lényege.
Fölvetődött egy ilyen rövid átmeneti pillanatra, mint egy szakértői kormány lehetséges vezetője is, igen.
No hát majd meglátjuk, ez 2025 márciusától kerül majd a szemünk elé, hogy vajon Varga Mihály mit fog tenni a Szabadság téren a Magyar Nemzeti Bank épületében. És hát volt egy másik tegnapi esemény, ami legalább ennyire felborzolta a kedélyeket. Magyar Péter ellátogatott Bicskére. És hát egy nagyon, ez tényleg vérmérséklet kérdése, hogy ítéljük meg, hogy milyen purparlé alakult ott ki. Csizi Péter helyettes államtitkár, meg az intézmény vezető hölgy és Magyar Péter között. Milyennek találtátok ti ezt az egész bicskei gyermekotthon előttet látogatást?
Nem ez volt az első gyermekotthon, ahová Magyar Péter ellátogatott, mint egy ezt is tűzte a zászlajára, még úgy nagyobb politikai programok híján, még mindig ez az egyik fő kampány témája, hogy a gyermekvédelmet helyre kell tenni, hogy a gyermekotthonokban normális élhető feltételeket kell biztosítani, és valóban teljesen jogosan kéri számon a kormányon, hogy olyan vizes blokkok vannak, hogy a gyerekeket a folyosóra fektetik, egészen döbbenetes körülmények vannak. Erről egyébként a Népszava is nagyon gyakran ír, hogy ugye ez az egész nevelőszülői hálózat, amelynek a 12 év alatti gyerekeket el kellene látnia, és a családoknál kellene elhelyezni. A törvény kötelezi erre a magyar kormányt, hogy ezt biztosítsa. Ez egyáltalán nem működőképes most ezzel a kifogástalan életvitel vizsgálattal. Ezzel még kivettek 100 embert körülbelül a rendszerből, ami már így is abszolút üledezett, úgyhogy borzasztó állapotok vannak, ez tény, és azt gondolom, hogy ezzel lehet is kampányolni a Magyar Péternek, és egyébként pedig ő ez jól láthatóan egy konfliktusos személyiség, aki nem riad vissza azért semmilyen utcai vagy szórakozó helyi csettepatétól sem, tehát hogyha megfelelő partnereket talál ehhez, úgymond, akkor ott aztán még annak is megvan ugye az esélye, hogy egy kis ilyen utcai verekedésé is fajuljon akár a dolog.
Na jó, hát ez most nem az az eset volt természetesen Bicske, de tegyük hozzá, hogy nem engedték be. Annak ellenére, hogy azt ígérték, hogy elvben ő, ha e-mailben kér időpontot, meg audienciát, akkor majd beengedik.
Igen, hát a közvéleménykutatásokat, hogyha nézzük, mármint a mediánt, akkor azt látjuk, hogy Magyar Péter kampánya és tevékenysége meglehetősen sikeres. Mondjuk a fideszes közvéleménykutatónál nem így látszik, de úgy gondolom, hogyha a következő időszakban folytatja ezt, és egyébként folytatódik a közéletben a televízió, illetve a képernyők és a hűtőszekrény vitája, mert hogy most ezt látjuk, hogy mást mond a televízió, és ha az ember kinyitja a hűtő ajtaját, akkor más tapasztal, akkor Magyar Péter még sikeresebb lesz. ezzel a kampánnyal is, és minden egyébben gyakorlatilag én úgy látom, hogy nem tud hibázni.
Hát hibázni tud, de ebben a mostani Bicskei esetben nem hibázott, annál nagyobbat a kormány. Szóval meghosszabbította Magyar Pétert Bicskéig. A szó legszorosabb értelmében. Hát ugye az lett volna a normális, ha már el akar menni, és ha már úgy döntöttek, hogy a korábbi kvázi tiltás ellenére most oda be fogják engedni, mert talán nincs félnivalójuk, mert az az épület talán rendben van, talán senki nem fog neki titokban odasugni valamit, hogy jöjjön ide, képviselő úr, nézze meg ezt. Tehát meg lehet ezt valahogy szervezni, de akár kellemetlen lett volna, akár nem, biztos sokkal nyugodtabb, és a közvélemény elé nem kerül ilyen nyilvánvalóan, mint most került, hogy miről volt ott szó, mit kifogásolt, mit hányt a szemükre, mit válaszolt a helyettes államtitkár. Ehhez képest oda küldtek egy helyettes államtitkárt, meg az egész intézmény hálózatnak a vezetőjét, és ott a lezárt épület, illetve kert előtt, egy kerítés előtt elkezdtek vitázni, amit abszolút végig Magyar Péter irányított, nem is hagyta szóhoz jutni az államtitkárt, akiből viszont csak olyan szavak jöttek elő, folyamatban van téve, elindítottuk a vizsgálatot, hát szóval dőlt belőle az akta megzenésítve. Szóval egyszerűen nem értem, hogy ennyire elfelejtette a Fidesz, hogy kell politizálni, nem csak az utcán, hanem úgy általában, hogy állunk szóba azzal, vagy hogy nem állunk szóba az, aki kihívunk, egészen elképesztő.
Ez annak a mentalitásnak a leképeződése kicsiben, amit 50 évre mindent titkosítunk, 20 évre mindent titkosítunk, mindent elzárunk előletek, nincs közöttök hozzá. Gyakorlatilag ez látszott kicsiben.
Az állami intézmények nagy része ma is úgy működik, mint egy COVID-kórház. És ezt azért, aki a terepen dolgozik, vagy próbál esetleg riportot készíteni újságíróként, én is nem egyszer belefutottam ebbe, hogy most akkor gondolkodjak, hogy szóljak előre, hogy én újságíró vagyok, és akkor emiatt kisinyítják már nekem az ajtót, vagy mondjuk bemegyek, és csak később mondom el, és mondjuk felajánlom, hogy akár meg is mutatom, amit írok, és esetleg egy kis jó indulatot nyerek, de az a tapasztalatom, hogy még a egészen a felső oktatásig olyan rettegés van az intézményvezetők részéről, ami egyébként jogos rettegés, hiszen kevesebbért is elveszti valaki az állását, vagy akár még egy gimnáziumba se lehet belépni, és kifejezetten ellenségként tekintenek a sajtó munkatársaira, főleg, hogyha ugye mondjuk egy független vagy egy ellenzéki sajtóorgánumtól megy oda az ember, nem is kérdeznek kettőt, se úgy vágják be az emberre az ajtót. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt meglepetés, hogy nem engedték be, nekem az lett volna meglepetés, hogyha beengedik, hiszen korábban már egyszer ugyanígy állt a Mikulás csomagokkal az egyik észak-magyarországi gyermekotthon ajtajában.
Az Újságíró Szövetségben az elmúlt hónapban két olyan konferenciánk is volt, ahol kifejezetten ez a dolog is szóba került a cenzúrával kapcsolatban, illetve az újságírók vidéki munkalehetőségeivel kapcsolatban.
Amit tegyük hozzá, hogy lényegesen nehezebb, mint Budapesten, mert itt még mi fővárosi vigécek meg elfütyürészünk, el vagyunk, bár nagyon sok munkalehetőség a független sajtó munkatársainak nincs, de vidéken ott nagyon szűk a pálya. Ott mindenki azért mindenkit ismer, és nagyon csúnyán ki lehet szúrni egy újságíróval, ha sokat okvetetlenkedik.
Pontosan, mintha ott lettél volna a konferencián, pontosan ezek a dolgok hangzottak el, ami évről évre egyébként rosszabb. Tehát nem látszik az, hogy lehet ebből a körből, ebből az ördögi körből kitörni, ami egyébként például az egész hírszolgáltatásban úgy jelenik meg. Tavaly vizsgáltuk ezt 3 hónapon keresztül, néztük az állami médiát, nem mondom azt, hogy közszolgálati menni, olyan Magyarországon gyakorlatilag nincsen.
De van, Klubrádiónak hívja.
Állami közszolgálati nincsen. És gyakorlatilag egy olyan zárt rendszer, egy olyan zárt kör bontakozott ki az egészből, hogy megszólaltatnak egy szakértőt, azt utána már tényként idézik azt a nyilatkozatot, az tovább megy végig az egész online szférában, és 3-4 napon keresztül ugyanazt rágják, és ugyanazt az álhírt, vagy valót féligasságot, vagy félhírt rágják, és töltik az emberek fejébe, egészen elképesztő.
Igen, hát ehhez képest tűnt abszolút amatőrnek az, ahogy ezt a bicskei megjelenést vagy látogatási kísérletet kezelték. És hát nekem, ugye azt mondtad, Jóska, hogy, hogy nem követ el Magyar Péter hibát. Az egyik, amit még az függet, igen?
Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Na. Az emberek szemében
nem tudom. Ja, igen. Az is egy fontos dolog, hogy az, ami hiba, vagy ami a személyre vethető volna, az az ő támogatók körében jelentéktelenné válik. De. Lehet, hogy elfogadnák, hogyha rákérdeznék, hogy ez hiba. Például sokan még akár vele szimpatizáló körében is úgy gondolják, hogy nem kéne a sajtóval gyakran olyan lekezelően bánni, még talán azokkal is, akik őt alapvetően támogatják. Most is itt terült ki, vagy itt ismétlődött meg Bicskén ott a kerítés előtt, hogy Hírtévén meg ezek próbálták nyaggatni, foggatni, és ő elég keményen oltotta le őket. Amire azt lehet mondani, hogy ez kvázi hiba, hát nem így kellene bánni még a vele szemben ellenséges sajtóval vagy médiával sem, de a maga szempontjából politikai értelemben is a hatás, a várható hatás figyelembe véve azt hiszem ezt is jól csinálta, mert igenis az ő közönsége, vagy a Fidesszel szemben elégedetlenek, de talán még nem rá szavazók körében azt mondják, hát ezekkel így kell bánni, hát ezek így működtetik a sajtót, hát ezek így nem hagyják nyugodtan dolgozni a tisztességes, független vagy akár ellenzéki újságírókat, ezek nem hagyják őket szóhoz jutni. Miért hagyná a mi Magyar Péterünk? Úgyhogy nagyon helyes, hogy odavágott nekik. Szóval még a kvázi hibái is erényként.
Te hányszor nyilatkoztál a Hírtévének?
Ó, hát...
Biztos, ahányszor kérdeztek.
Ja. Igen, csak hát amiről Gyuri beszél, az tulajdonképpen egy általánosabb jelenség, ez pedig a közéletnek a végtelen cinizmusa és pökhendisége. Tehát ha sok bűne van ennek a mostani rezsimnek az elmúlt 14 év alatt, de az egyik, amit én egész biztosan állíthatok, hogy valami olyan végtelenül pökhendi és cinikus hangnemet sajátítottak, vagy hoztak be a közéletbe, amit nem tudom, hogy fog Magyarország kinőni. Tehát itt is egy elharapódzott, egy, ha tetszik, ilyen trumpista nyelvezet, ahol mindenki, aki nem én vagyok, az hülye, mindenki hülye, akinek nem narancsárga a haja, és így tovább, szóval elképesztő.
Schmidt Mária eheti megjelenése, ez a gyengék az ablakkeretek Oroszországban.
De hát az egészen hihetetlen volt. Az is csurka mennybe menesztése. Az is...
Na hát az egy külön téma.
Igen?
Az egy külön téma az, hogy Csurka Istvánnak, mert lehet szobrot állítani, de nem lehet külön választani a drámaírót és a politikust. Ráadásul annak a Csurka Istvánnak emelnének szobrot, aki közismert volt a beteges antiszemitizmusáról, ugyanazon a héten, amikor Netanyahut meg demonstratíven meghívja Budapestre Orbán Viktor, ki hülye itt?
Mi vagyunk a hülyék, hogy ezt...
Hát ez hogy fér meg egymással ez a kettő?
Igen.
Én olyan szempontból egy kicsit vitáznék veled, hogy szerintem nagyon is külön lehet választani a művészt az életművétől, és nagyon sok esetben kell is.
Már ezt a politikai életművétől.
Igen, attól is egyébként, meg az egyéb megnyilatkozásaitól is, akár csak a Harry Potter,
J.K. Rowlingtól. Része erre a mondatra, de mi emlékszünk rá.
De egyébként én akkor már gimnazista voltam, amikor Csurka drámák, konkrétan egy magyar fakultációra jártam, és ott, ott ilyen plusz anyag volt, és akkor még így mondogatták is tanáraim, hogy hát jó drámaíró volt ez a Csurka, csak hát megbolondult szegény, és tehát, hogy ezt már azért én is érzékeltem, megkaptam. Én azt gondolom, hogy akinek viszonylag közel van még az egész munkássága, ott ez még jobban látszik, de hiszen vannak olyan a magyar irodalom jelentős alakjai, akár kötelező olvasmányok is, akiknek bizony voltak nagyon vitatható, vagy még mai szemmel nézve is rendkívül ellentmondásos, hogy finoman fogalmazzak.
Vagy
egészen szörnyű nézetei is, így van. Tehát, hogy őket azért rehabilitálta már az idő, meg az irodalomtörténet, és Csurkát még egyelőre nem. Tehát ezért gondolom, hogy ez egy veszélyes, abszolút provokatív gesztus neki szobrot emelni most.
De én is azt gondolom, hogy ketté is kell választani.
Kommunikációs gumicsont?
Nem. Nem kommunikációs gumicsont, mert azért Csurka emlegetésétől, vagy kvázi általános rehabilitációjától a Fidesz nem igazán várhat semmit, mert Csurkát, hát ha nem is felejtették el, de ma már senki nem tűzi az zászlajára. Jó, persze, emlegetik, de attól egyetlen egy Mi Hazánkos szavazó sem fog átállni a Fideszhez, hogy Schmidt Mária azt mondta, meg Lezsák Sándor kertjében szobrot fognak emelni neki. Szóval ezzel nem lehet szavazatot nyerni. Inkább ez az ideológiai háttérkiépítés folyik, aminek közvetlen szavazat nyeresége nincs, de az a stratégia mögötte van, ami nem most indult, hanem már hosszú évekkel ezelőtt, hogy a Fidesz megpróbálja lefedni a teljes középtől jobbra lévő területet a magyar politikai életben. Hát már maga is szélső jobboldali pártá vált, de az a pehje, adott esetben még lehet szerencséje is, hogy még van nála is egy szélsőbb jobboldali Mi Hazánk, és azért a Fidesz ott is meg akarja vetni a lábát, mondvá, hogy hát tulajdonképpen mi évtizedek óta ezen a vonalon vagyunk, ez a Csurka, akivel még 92-ben Kövér László igen éles vitában volt, és náci alapvetésnek nevezte azt a nevezetes dolgozatát, jelzem, Kövér Lászlónak igaza volt, hát tulajdonképpen Kövér László akkori énjét félretolva, Csurka László kezdetektől fogva, csak emlegette őt talán Orbán a napokban, hogy Csurka László valahol elszavalt valamit, szóval Csurka István a miénk volt, és ahogy Schmidt Mária mondta, ő már akkor mindent jól látott, neki mindenben igaza volt, csak az időzítés nem jó, a politikai időzítés hiányzott, már pedig a politikában az időzítés a legfontosabb dolog. Tehát nem egyszerűen igaza volt, mert az volt, csak hát akkor nem jókor mondta, nem jó helyen mondta, nem jó pillanatban mondta, de most már látjuk, hogy igaza volt, így akarják lenyúlni az egész szélső jobboldali teret, hogy mi kezdettől fogva, amikor még a Fidesz liberális volt, teszem hozzá.
No, hát ebben a kontextusban meg különösen érdekes azt látni, hogy miket lép például a fővárosban, vagy akár az Európai Parlamentben a Tisza párt. És hát ezt ugye én szóvá is tettem az adás elején a jegyzetben, hogy Ukrajna ügyében nincs pardon, nem lehet maszatolni, bár kétségtelen, hogy Magyar Péter ugye a belpolitikai meghatározottságra hivatkozik ebben az ügyben, és hogy nem akar támogatókat veszíteni. De hát ugyanez van a fővárosban is, mint hogyha ha a Tisza párton állna vagy bukna a főváros jövője, vagy Karácsony Gergely jövője. Mit gondoltok erről?
Hát a főváros jövője talán nem, mert Budapest továbbra is Tisza párt előtt is, és utána is Budapest marad, és főpolgármestere is volt, és lesz még a városnak.
Ha csak Lázár János javaslatára szét nem választják, Budára, Pestre, Óbudára, és ki tudja még, azt és akkor Debrecen lesz a főváros.
Azt ne felejtsük el, hogy ez a Nagy Budapest ugye egy választási fordulat következtében lett akkora, ugye, 1948-ban hozzácsapták a külső településeket, hogy megváltozzon a képviselet aránya Budapesten, tehát ez nem mostani találmány.
De azok kik is voltak?
Rákosi.
Jaj,
na de térjünk csak vissza például a fővárosi közgyűlésbe, szóval.
Én ezt az egész héten figyeltem, mert pont felelős szerkesztő voltam a Népszavában, és mindent láttam, ahogy követi az egyik kolléganőm, Szalai Anna, a közgyűlésnek a működését, ugye a törvény ellenesség határán, vagy teljes törvénytelenség határán működik egy ilyen egészen furcsa más állapotban a közgyűlés, és bizony beszélgettünk róla, hogy ez most akkor vajon visszaélés a választói felhatalmazással, hogy egyszerűen képtelenek dőlőre jutni, képtelenek érdemi munkavégzése, és arról tudnak csak megegyezni, hogy karácsonyra kihúzzák egymás nevét a Mikulás sipkából, vagy arról, hogy növelni kell a nyilvános vécék számát a fővárosban. Mert egyébként túl sok mozgásterük úgy sincs, hiszen olyan kevés a pénz a főváros fővárosban, tehát döbbenetes, már ez is önmagában egy törvénysértő működés, hogy a főváros adja az ország GDP-jének a 40%-át körülbelül, és amennyit ugye visszakap arra, hogy működtesse a közszolgáltatásokat, és egyáltalán fenntartsa a fővárost, az pedig 4% körülbelül most. Tehát egy elképesztő helyzetben működik amúgy is a főváros, a városháza, és akkor ehhez képest jön ez a nagyon furcsa állapot, amikor ugye nincs senkinek sem már többsége, mindent meg kell vitatni, és aztán így elkezdtünk gondolkodni, hogy lehet, hogy valójában ez a demokratikus működés lényege, és lehet, hogy most tanulják meg, amit eddig nem tudtak, hiszen nem volt esése rá, mindig volt hatalmi szó, mindig volt egy főcsapás, amit a Fidesz kijelölt a közgyűlésben, nem nagyon volt mozgástér, nem nagyon lehetett diskurzust folytatni. Egyáltalán az embereknek, vagy a várospolitikusoknak, városvezetőknek kifejteni úgy, hogy ők mit gondolnak a városnak a jövőjéről, hanem mindig így mentek az aktuális napirendi pontok mentén, és most meg ott ülnek egy nagy asztalnál, Vitézi, Karácsony, Szentkirályi, ugye a tiszások, a kutyapártosok, és folyik egy ilyen kis, hát kicsit, mint a kaszinózás lenne, kicsit olyan furcsa, hogy egy köztestület így egymással poénkodva dolgozgat, de hát ne vegyük el tőlük, hogyha közben tudják működtetni így is a várost, csak ugye ezt még nem látjuk, hogy tudják-e.
Hát nem látjuk, mert beleszólhat a főispán, és küldhet rájuk egy mindenkinek a körmére néző, meg a pénztárcájára, meg az SMS-ére, meg a munkaköri leírására ránéző, és a szabályozó főpolgármester helyettest, ugyanis kéne választani legalább egyet. Na most azt a kifejezést használtad, hogy más állapotban, furcsa más állapotban van a közgyűlés, az a kérdés, hogy mit fog szülni. És ezt tényleg nem látjuk még. A Tisza párt az...
Hát hogy ki hozta létre ezt a más állapotot?
Hát végül is a választók hozták létre, mert nagyon megtámogatták a Tisza pártot. Azóta lehet, hogy még inkább megtámogatnák, ha lenne egy új választás. Csak erre még a párt és maga Magyar Péter nem volt felkészülve, ezért hirtelenjében választott oda képviselőket, akikről még azt se tudjuk, hogy jók-e vagy nem jók, tegyük föl, hogy jók. De hogy még nem volt akár elég az az idő június óta arra sem, hogy pontosan kidolgozzák, hogy budapesti politikai és szakmai kérdésekben mi legyen az álláspont, mit, miért, kit, kivel, miközben még a politikai egyeztetés is rendkívül és kirívóan bonyolult, hiszen itt tényleg alkalmanként kell megegyezni, ha nincs stabil koalíciós többség, hogy miben egyezünk ki, miben nem, ez hogyan segíthet a Tisza párton, hogyan árthat neki, ha ebbe belemegyünk, ha ehhez hozzájárulunk, akkor ez a mi fejünkre száll le vissza, vagy sem. Értem én, hogy nagyon nehéz, de valószínűleg a kihordása ennek a gyereknek hamarosan meg kell, hogy történjen, hogy ez most 9 hónap lesz-e júniushoz képest, vagy ad-e ennek Sára Botond ennyi időt, vagy csak kevesebbet, azt nem tudjuk, de hogy ott van a fejük fölött ez a veszély, az biztos, és ennek Magyar Péter is tudatában kell, hogy legyen. Úgyhogy előbb-utóbb döntenie kell.
Na most azért én azt gondolom, hogy Sára Botond is tud számolni, vagy ha nem ő, akkor a főnökei. Tehát az elég valószínűleg tartom, hogy nem fognak olyan helyzetet teremteni, amikor új választást kell kiírni, új főpolgármester választást Budapesten, mert az nekik biztosan nem kedvezne. De hát hétfőtől nem lesz egy csomó fővárosi cégnek igazgatója, vezérigazgatója a gyógyfürdőknek, a BKV-nak, a közműveknek, és így tovább. Ugye helyette majd ismeretlen emberek döntenek a városházán, akár személyi ügyekben is, miközben ezek a cégek, hát azért mégiscsak ezeknél foglalkozni kéne, tehát volna mit tenni.
Nekem az jutott erről eszembe, hogy 89-ben, amikor a régi hatalom már nem volt igazából erős, és új hatalom még nem volt, és akkor éppen rádióztunk, rádiót csináltunk, szerintem akkor működött a legjobb.
Nem kell, hogy főnök is legyen ott, ugye? Persze. Adott esetben lehet, hogy feltehetően a BKV sem attól működteti a járműveit, hogy a vezérigazgató éppen benn van-e vagy nem. Ezzel nem azt mondom, hogy nem kell vezérigazgató, kell.
Na csak, jó, de valaki nem kell, hogy rendeljen 5000 fényvetétet a trolibuszokhoz. Tehát.
Igen, hát nyilván ennek meg lehet találni a jogi megoldásait, kibúvóit. Valószínűleg ez nem fog megtörténni, hogy akkor nincs villanykörte, az csak a kliknél volt, hogy nem lehet becsavarni, ez talán fővárosnál nem fog megismétlődni. De én azt mondom, hogy akár közbe lép Sára Botond, akármi is a Fidesz érdeke, bár most már úgy látom, hogy nem igazán tudják, hogy mi is az érdekük, és mit kell csinálniuk a vélt érdekük érvényesítése érdekében, azért előbb-utóbb valamit lépni fog, mert valamit lépnie kell, és azt nem tehetik, hogy akkor nézzük, és várjuk, hogy mit csinálnak ezek egymással. Úgyhogy szerintem a Tisza párt, és pontosabban Magyar Péter dönteni fog, hogy fog dönteni. Hát tegyük föl, hogy ez a Karácsony által előterjesztett javaslat, hogy legyen két főpolgármester helyettes, Vitézi, aki az ellenfele volt a végén, nyílt Fidesz támogatással, és Kis Ambrus, aki az eddigi főpolgármester helyettese volt. Tegyük föl, hogy végül mégis belemennek. De azért onnantól kezdve elkezdődik egy új játszma, már csak azért is, mert a két főpolgármester helyettes egymásnak szöges ellentéte személyiségében, ambíciójában. Kis Ambrus az a csendes, mindent a háttérben rendesen elintéző, biztos a dolgokat kezében tartó, megbízható ember, aki nem akar a nyilvánosság előtt szerepelni, ha lehet. Hát ha nagyon kell, akkor persze válaszol, nem fog elfutni, de ő nem az, aki lobogtatja a zászlót, és gyertek utána, Vitézi Dávidnak viszont naponta lesz 1000 ötlete, és abból 999-et elő is fog vezetni, az ezredik az a meglepetés lesz, hogy holnapig is izguljatok, hogy mit találok ki. Tehát egy állandó politikai és bizonyos értelemben szakmai küzdelem lesz, úgyhogy Karácsony feje főhet ettől, meg a közgyűlésé is, mert utána nekik kell kapkodniuk, nekik kell jóvá hagyniuk. Na most akkor egyik probléma megoldva, de utána a különböző kérdésekben mit csinál az a nem meglévő, csak alkalmasint kialakítható kvázi ellenzéki többség?
Vitézi gyakorlatilag beprogramozza a konfliktust a kormánnyal, ugye?
De hát azzal is, de a saját nagyszerűen össze tudott csapni annak idején.
Szerintem egyébként egészen remek ötlet volt Karácsonytól, hogy őt jelölje a másik főpolgármester helyettesi posztra. Ugye Kis Ambrusban maximálisan megbízik, és szerintem ők ilyen védést ad szövetségben vannak, tehát nem csak adminisztratív egy jó vezető, meg egy háttérember a Kis Ambrus, hanem gyakorlatilag ilyen lehet, hogy egy kicsit ilyen vigaszálatka és lelki támasz is Karácsony Gergelynek sok esetben. És akkor ott van ugye Vitézi, és hát ugye azt szokták mondani, hogy az ellenségeidet tarts minél közelebb magadhoz. Hát ez a legjobb, hogy saját maga mellé oda emeli Vitézit, aki ugye elfogja a kormány, és mondjuk adott esetben Lázár János figyelmét is terelni a főpolgármester és működése körül, tehát, hogy le fogja kötni alaposan energiát is elvisz a Vitézi, amellett, hogy igen, ő a közösségi médiában rendkívül népszerű, tehát, hogy igen, tud tematizálni, rengeteg követője van, még mindig megvan neki ez a kvázi szakértő imidzse, amit ugye próbáltak a terepasztalos, mozdonyos kisfiúvá ledegradálni, amikor időnként a Lázárba beleszállt, és akkor ugye ez a terepasztalozós kisfiús hasonlatot használták rá. De hogy alapvetően szerintem ez egy tök jól működő konstrukció lehet. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy most Vitézi miatt. Szerintem Kis Ambrussal kevesebb problémájuk lesz, hogy most a Vitézit a kormány elfogadja, hiszen ők jelölték főpolgármesteri posztra, és akkor most mégsem. Tehát miről szól ez az egész? Szerintem csak arról szól, hogy megnehezítsék a városháza működését, és hogy a Karácsonynak egy kicsit aláfűtsenek.
Ennél jobban már nem lehet aláfűteni, én azt gondolom. Hát. Döntésképtelen, pénz nélkül van, az embereit elvették tőle, tehát itt már olyan nagyon sok lehetőség nincsen. De a választást meg valóban nem fognak kiírni, mert az a Tisza párt igen nagy arányú győzelmét jelenteni.
folytatjuk a hetes stúdió második óráját Bálint Orsolyával, a Népszava újságírójával, László Józseffel, a MOSZ Újságíró Akadémia igazgatójával, és természetesen Bolgár György kollégámmal. Most nem olvastam papírból, hogy
ki is van itt.
Ki is ül itt velem szemben. Mit szóltok az aluljárók lezárásának az ötletéhez? Ki szokott egyáltalán késő este aluljáróban megfordulni?
Aludni.
Budapesten. Aludni kevésbé.
Szerintem alapvetően a fiatalok, és miután nekem 3-ból 2 kamasz gyerekem is van, én őket például rendkívül szoktam félteni, hogyha így este kimaradoznak, tehát ha csak nem tudjuk megoldani egymás között szülők, hogy valaki elmegy a gyerekekért, amikor szórakozni mennek például. Tehát azért igen, tudjuk, hogy ott van egy, nem csupán rendészeti probléma van, hanem alapvetően a hajléktalanok is ott alszanak ilyenkor, nagyon sokan, akik nem akarnak bemenni a szállóra, és van valami fajta ilyen drog és bűnözés veszély is az aluljárókban, de hát ez mindig is minden nagyvárosban így volt. Még Budapesten nem is olyan szörnyű a helyzet, mondjuk, mint Marseille-ben, vagy nem is tudom, mondhatnék még több európai várost, akár csak Berlinben is egy aluljárót. Van ennek, tehát hogy szerintem emellett lehet érvelni, hogy az aluljárókat zárják be, éjszakára legalábbis. Ugye most láttam alternatív javaslatként, hogy átadnák az üzemeltetését a metrónak, és akkor a metrós biztonsági őrök zárnák le ezeket a tereket. Csak ugye egy probléma van, hogy nem lezárhatók ezek a terek. Igen. Talán csak a Ferenciek tere az, amit nemrég újítottak fel, de az összes többi az nem.
Igen. Én is elmegyek, mindig 16 éves a lányom. Ha ilyen kimarad, akkor elmegyek érte hazahozom.
De ez azért nem csak az aluljárókra vonatkozó probléma. Gondolom, mondjuk az utca szinten is előfordulhatnak olyan esetek, hogy az ember nem szívesen hagyja a gyereket késő éjszaka egyedül hazajönni. De szerintem itt van egy másik kérdés, akár lehetne is erről beszélni, hogy bizonyos aluljárókat lezárni, mert mégis hogy néznek ki, és nem arra valók, hogy jó, tényleg nem arra valók, hogy mondjuk szerencsétlen hajléktalanok ott rendezkedjenek be éjszakára.
Igen, ám, de hol?
Hol? Rendben, ki lehet őket dobni, ki lehet őket vágni, hogy menjetek innét, és menjetek a szomszédház lépcsőházába, oda nem tudunk. Hát akkor oda a kapu,
igen.
Szóval van valami, elő lehet ezzel a nagyon népszerű és mindenki számára olyan kedvező megoldásnak látszó ötlettel jönni, hogy hát zárjuk be, és akkor ott rend lesz, mert például rend lesz, csak éppen nem mehetek én se át, és nem mondhatom azt, hogy milyen nyugodtan átmentem az aluljáró éjszaka. De mit csináljunk azokkal, akik ezt nem rendeltetésszerűen, de mégis használják, mert nincs nekik jobb. Ha Vitézinek van erre elképzelése, hogy mit lehet ezekkel csinálni, hogyha ezek kiszorulnak, vagy majd megtalálják úgyis a helyüket a parkban, vagy a padon, vagy a kapuajban, ezzel szerintem a problémát csak szétkeni, nem oldja meg, lehet, hogy egy kicsit eltünteti az orrunk előtt áll a tarlós, de szerintem embertelen, mert még mindig egy fokkal jobb a szerencsétleneknek az aluljáróban, mint mondjuk a -10 fokos utcán.
Ez kétségtelen, de például nemrégiben jártam Tarnabodon, hát autóztam a falun, nem tudom, ez a falunév mondta nektek valamit, és ott van a máltaiak által épített sorház, lebontva, kifosztva, ablakok kitépve, ajtók kitépve a helyéről, tehát nem tudom, hogy mi a megoldás, volt egyfajta kísérlet, és ott sorban olyan települések...
Volt egy kolléganőm itt a Klubrádióban, aki aztán filmrendező lett, és ő csinált is egy dokumentumfilmet épp erről.
Szóval nem próbálkozások voltak igazából. Én azt gondolom, hogy az egyházaknak lenne egy olyan feladata a karitatív tevékenységük során, ami szép feladat, felemelő feladat, és társadalmilag hasznos.
Kapust építeni, mint hajléktalan szálló. Már bocsánat a demagógiáért.
Igen, hát leszoktam fényképezni a Magyar Rádió bontását időnként. Én 20 évet töltöttem abban az intézményben, tehát fájdalmas, ostoba, gyűlöletes, ami történik.
Egy másik eseményt idéznék a hét legelejéről, hétfőről, amikor is aláírták, ugye ma már nincs érdekegyeztető tanács, de egy 3 éves bérmegállapodást írtak alá a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók kvázi képviselői, ami azért nagyon szép, mert gyakorlatilag azt írták alá, hogyha ez nem teljesülnek a paraméterek, akkor majd csinálunk egy tök újat. Tehát megint sikerült adni egy pofont. Szóval az egésznek, mintha legalábbis az én számomra nem lenne különösebb értelme, mert a kormány ebben azt vállalta, hogy hát most ezt aláírjuk veletek, meg majd jövőre, meg jövő után lesz 13%-os minimálbéremelés, meg ördög tudja micsoda, fűzfa virág. Ha meg nem jön be, hát akkor nem jött be, azt megvonjuk a vállunkat. Szóval van ennek egyáltalán bármi értelme?
Hát a jövő évre van, mert a feleségemmel mi bölcsödéket, családi bölcsödéket üzemeltetünk, személyemben egy kisgyermeknevelő végzettségű szolgáltatót
tisztelhettem. Átestél az átvilágításon?
Bocsáss meg, ez nem oktatási tevékenység, szociális tevékenység és családi bölcsöde. Tehát nem azt kellett csinálni, de nagyon jó, egyszer benn voltam 5,5 és 2 évessel egyedül maradtam, 5 gyerekkel. Ha láttátok az Ovizsaru című filmet Schwarzeneggerrel, Schwarzenegger hazament este, és így beesett az ágyba egy az egyben. Hát valami hasonlót végeztem el én is. Szóval visszatérve a minimálbérre és a garantált bérminimumra, ez a jövő évre fix és fertik. Itt ennyivel 9%-kal és 7%-kal fog emelkedni a dolog. Azt meg valóban a jóisten tudja, hogy a magyar gazdasági növekedés és a GDP hogyan alakul a jövő évben. Minden prognózis azt mondja, hogy semmiképpen nem lesz akkora a növekedés minden jóslat ellenére. Eddig minden évben azt hallhattuk, hogy jó lesz. Ugye? Körülbelül ez volt a prognózis.
Nektek jó lesz.
Igen. Mondjuk a miniszter úr azt is mondta, és számon kérte a magyar népességtől, hogy nem értik, hogy miért ilyen. Nem érti, hogy miért nem érzik az emberek, hogy milyen jó nekik. Szóval minden esetre ennyi lesz a béremelés, ezt nekünk ki kell gazdálkodni. Nem egyszerű, mert egyébként a normatívát meg soha nem emelik ilyen arányban, tehát szívás, röviden.
Mondjuk a családi pótlékot sem emelik most már 10 éve, úgyhogy
több az.
Több is, igen, talán. Igen.
Talán 2008 óta, 16
éve, igen. Szóval, hogy azt gondolom, hogy azt kell lássuk, hogy a nagy kép szerint az embernek magáról kell elsősorban gondoskodnia, és ha magáról nem tud, ugye van egy ilyen remek szociális törvény is, ami ezt előírja, akkor gondoskodjanak róla a hozzátartozói. Tehát, hogy ezért nem költünk például a szociális ellátórendszerekre, de alapvetően igen, ez a neoliberális politika is ezt az egész világban körülöttünk ezt szorgalmazza, hogy
de
már...
De a kormány ezt tökéletesen végrehajtotta, gondoskodnak a hozzátartozóikról.
Értékűen csinálják egyébként, tehát hogy rólunk másolja az összes nyugati ország, és hogyan kéne leépíteni a szociális szolgáltatások rendszerét. És például hogyan ezt csináltak a szakszervezetekkel is, hogyha emlékeztek, ezért párat bedaráltak, kamarát is bedaráltak, tehát az összes olyan érdekvédelmi szervezetet, akik érdemben tudtak tárgyalni az olyan tömegek nevében, akik képviselet nélkül vannak, azokat jól most már itt teljesen betaposták a földbe, úgyhogy, és általában, hogyha ugye béremelésről van szó, akkor azt meg szépen a magánszférára hárítják, mert hogy ők ugye vannak elég tőkeerősek, mondhatni.
Azért héten volt egy gyönyörű eset, ugye az Országos Bírói Tanács és az Igazságügyminisztérium esete. Kíváncsi vagyok, hogy a bírói tanács elnöke megtarthatja a pozícióját, vagy a bizalmi kérdés fölvetődik-e. Ugyanis ott az volt a kérdés, hogy béremelés és kormányzati beavatkozás, vagy nincs béremelés, és akkor nincs kormányzati beavatkozás, és az elnök az első verzió mellett döntött. Ez pedig úgy tűnt, hogy több bírónak bántja a lelkiismeretét és a jogérzékét.
Már volt olyan vezető bíró is, aki azóta lemondott a tisztségéről éppen emiatt. Hát ez egy másik kérdés, hogy mi lesz a magyar igazságszolgáltatásban, és ez az Országos Bírói Tanács vajon visszatudja-e nyerni azt a fajta függetlenségét és valamiféle korlátozó szerepét, amit az előző vezetés alatt sikerült megszereznie, és amit az Európai Bizottság értékelt is, és lényegében kikényszerítette a magyar kormánytól, hogy vegye tekintetbe, hogy az a bírói önszerveződés, vagy ilyenfajta bírói érdekképviselet az hozzátartozna a demokratikus igazságszolgáltatáshoz. De hát ebből is látszik, hogy vezetője válogatja. Van, akinél igen, van, akinél nem. Persze szavazás volt, amikor ezt jóváhagyták, nem csak az elnök döntött így. Ezért aztán nyilvánvalóan minden bírónak, demokratikusnak és függetlennek kell éreznie magát ahhoz, hogy megmerjen szavazni valami olyat, aminek esetleg az lesz a következménye vagy büntetése, hogy na jó, hát akkor pusztuljatok ilyen. Üdvözlettel a kormány. De visszatérve a minimálbérre, az egészben csak az az érdekes, hogy ez valóban viszonylag nagy, 9, nem tudom, 10-valahány és még 10-valahányabbat a 3 év alatt. Ez komoly emelés, főleg a mostani körülmények között. Csak az a kérdésem, és valószínűleg még a minimálbért, meg a garantált bérminimumot kapók esetében is az a kérdés, hogy jó, de hogy lehet az, hogy akkor mégse élek meg igazán a pénzemből, 1, 2, és hogy lehet az, hogyha mi ilyen jól élünk, és ilyen gyorsan növekednek a bérek, és a reálbérek úgy általában, és elérjük az 1 milliós átlagbért, ahogy szeretett miniszterelnökünk már megint elmondta, hogy lehet, hogy az Európai Unió legalján vagyunk a bérekben is. Ez az, amit valószínűleg, bár nyilván nem a nemzetközi statisztikákat olvassa a minimálbéren foglalkoztatott átlagember, de valahogy lassan leszivárog neki is. Azt mondja, jó, elteszem, de miért nem élek meg?
Volt egy pont a héten, ahol a kormány visszavonulót fújt, ez pedig abban az ügyben vonták vissza a javaslatot, hogy a ügyvédek a saját maguk termeljék ki a kirendelt ügyvédek foglalkoztatásának a díját az állam helyett, és egy nagyon aranyos komment volt, azt hiszem talán éppen a Klubrádió Facebook oldalán, ahol valaki azt mondta, hogy úgy látszik, érzik a fiúk, hogy szükségük lesz jó büntető ügyvédekre, akik majd védik őket nem sokára.
Hát,
ez éppen ellene szólna. Mert ezek a kirendelt ügyvédek volnának, és nekik, ha jó ügyvédekre volna szükség, akkor ők ezt gondosan ki fogják választani maguknak, és megfizetni.
Én azt látom jönni, hogy majd, mint az orvosoknál a kötelező orvosi ügyeletvállalást, itt is bevezetik majd az ügyvédek számára a kötelező kirendelt képviseletvállalást, mert hogy annyira finanszírozhatatlan, tehát szerintem már csak elképesztő elhivatottsággal lehet vállalni, vagy nagyon kezdőként ilyen kirendelt ügyvédi munkákat. Hogyha még az adót is levonjuk belőle, akkor talán ilyen 2000 forintos órabérre jön ki.
Nekem az Esti Gyorsban az ügyvédek egyesületének elnöke azt mondta, hogy miközben 45-50 ezer forint az óradíja az ügyvédeknek, addig a kirendelésnél 7000 forint, amit az állam fizet.
Minusz adó.
Igen, hát mindebből egy dolog következik szerintem, hogy a kassa borzasztóan üres, és minden fillért meg akarnak mozgatni, és minden fillért beszedni, ezért buzdítják vásárlásra az embereket, hogy ezt a jó kis 27%-os áfát be lehessen kaszálni, és gyakorlatilag ugye az a 9-10 ezer milliárd forint, ami 9000 milliárd vagy 10000 milliárd, ami nem jött be az uniós támogatásokból a kormány ideológiája miatt, mert ezt nem lehet másképpen mondani. Egyszerűen az ideológia az, ami ennyibe kerül a magyar népnek. 9-10 ezer milliárd forint.
Ebben az esetben szerintem nem pénzről van szó, mert ez még az apró pénznél is kevesebb, inkább az ügyvédek megfegyelmezéséről, hogy tudjátok mit? Még azt is ti fogjátok fizetni, ami az állam feladata. Az állam kell, hogy kirendelje az ügyvédet, de ti fogtok a zsebetekbe nyúlni.
Na, ezt most visszavonták, tehát visszavonulót fújtak ebben az ügyben.
Még nem tudni, hogy pontosan mivel fognak előjönni, ezért biztos vannak ötleteik még.
Mint az orvosoknál, hogy esetleg kirendelik őket egy hónapra vidékre.
Csak ugye az orvosok még a magánpraxist folytató háziorvosok is állami finanszírozásból élnek, de az ügyvédek nem.
Sőt, tehát az orvosokat köti a Hippokratészi esküvő?
Pláne.
Az ügyvédeket nem?
Igen, tehát az ügyvédekkel nehezebb, de szerintem meg akarták őket rendszabályozni, mert ellent mondtak a Szuverenitásvédelmi Hivatal kérésének vagy felszólításának, és egyáltalán mit ugrálnak ezek az ügyvédek? Érezzék, hogy törődünk velük, például így. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a pár 100 millió vagy akár 1-2 milliárd számítana, legfeljebb egy pici 0,5%-ot lecsippentenek a bírói fizetésemelésből, kiveszi azt észre, vagy oda se adják nekik, mert ugrálnak. Úgyhogy valószínűleg inkább a fegyelmezés, a politikai nyomásgyakorlás mindenhol, mindenkivel szemben.
Szuverenitásvédelmi Hivatal. Annyira gyönyörű ez az egész. Hát a 90-es években gyakorlatilag minden politikai párt külföldi támogatással, külföldi segítséggel, nyilvánosan, mert hiszen ez nyilvánosan zajlott, a német alapítványok leosztották, a szociáldemokraták, a szabaddemokraták, a kereszténydemokraták, a CSU, mindegyik magyar politikai pártot támogatott. A Fidesz konkrétan német pénzből nyerte meg a 98-as választásokat. Tehát
szerintem máig nagyon jóban vannak a Konrad Adenauer alapítvánnyal.
Természetesen. Tehát ha szuverenitásról van szó, akkor vissza kell menni 25 évet, és végig kell nézni azokat a dolgokat egyszerűen. Hát.
No, ennyi történt a héten. Ezzel a hetes stúdió második órájának a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm Bálint Orsolyának, a Népszava munkatársának, László Jóskának, a MOSZ Újságíró Akadémia igazgatójának és Bolgár György kollégámnak, hogy megosztottátok a gondolataitokat az elmúlt 50 percben. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. A mai műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Studer Dániel, Balogh Krisztián, Horváth Ádám és Túri Lui. Műsorunk második óráját megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján szombat este 6 órától. Iratkozzanak fel csatornánkra, és töltsék le az applikációnkat a telefonjukra. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszönöm a figyelmüket, és szép hétvégét kívánok. Önök Hardi Mihályt hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.